És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Hallottam egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ő pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme, újjá teremtek mindent. Bizony így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök, ámen. Jöjj, Uram Jézus! A mi adventi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Fogadjuk szeretettel a Jókai Mór általános iskola a harmadik osztályosainak a szolgálatát.
Advent keresztény ünnep Jézus születésére, a megváltó eljövetelére való várakozás jelenti. A négy hetes szent idő a karácsonyra való lelki felkészülés ideje. Ebben segít nekünk a négy adventi angyal, akik a vasárnapokon látogatnak meg minket.
Két hét van még karácsonyig, s várjuk már az ünnepet. Szép négy gyertyás koszorúval köszöntjük az adventet. Három lila hirdeti, hogy hit, remény és szeretet, a rózsaszín, hogy boldogság hassa át az ünnepet.
Feldíszítjük termésekkel, narancssal meg almával. Aranymasnyi fenyőtoboz ölelkezik gyertyával. Egy-egy szálat meggyűjtünk, majd minden héten vasárnap, hogy a fénye szétáradjon. Ragyogja be szobánkat, gyertyalángja elvarázsol, melengeti szívedet, és fellobban kamrájában a szúnyadó szeretet.
Ha négy gyertya ontja fényét az adventi koszorún, senki szíve nem maradhat bánatosan, szomorún. Töltse be mindenki lelkét az isteni szeretet, s várjuk együtt örömmel a behlelmi kisdedet.
Jöjj el, várva várt lelkek, vígaszhoz szeretni vágyás, konok szívekbe irgalom megbocsájtás. Jöjj el közénk magasztos égi áldás, ajkakon viruló örömkiáltás. Sűrű ködbe burka a gyűlölet, sötét vakság ne kísérts most. A gyertyalánk értünk, bennünk, velünk lobog, amíg millió szív a nagy csodáért dobog.
Valami szépet szeretnék mondani, a szívemet örömmel kitárni, advent titkos szent ünnepén. Jézuson várlak, leborulak, szívem hozom gyermeki szívemet. Jöttödre készíts föl engemet, hiszen te vagy az örök szeretet.
A lelkem szárnyakon jár,
hordozza szent reményt, s a szívem csendesen jár, így advent idején. Fölszáll a magasba, fohászom hő imám, s tudom, válasz ön arra, amit szívem kíván. Mit advent sző, titokban karácsony végzi be, sok elzárt szív kipattan, megnyitja az ige.
Még angyal ének hangzik, dicsérve áldva őt, sok szív a porba hajlik az Úr Jézus előtt. Emelje hát lelkem, dicső hit és remény, szívem maradj te csendben szent advent idején.
Meggyötörtem állni, a decemberi fagyos ködben csodát várni, csillagtalan néma csöndben titkot lesni, a lélek ablakára karcolt jégvirágban, eltűnődni zúzmerás hajnalok, szívét melengető homályában, proféciák nyomán, hitre cserélni a kételyt, csillagjelet látni, legsötétebb éjben, és hinni, hinni, a szívekben születő fényben.
Karácsonyra várva, mondjunk egy szent imát, fakadjunk most zengő dalra, hogy így áldjuk az ég urát. Karácsonyra várva, szívünket kitárva, kitedett, hogy befogadjuk, bűneinket megbánhassuk.
Karácsonyra várva, jászol mellett védik, szürke szamár és bárányka, az urat, ki ma születik. Karácsonyra várva, anya néz fiára, egy csillag kigyúl fényesen, kisgyermek alszik édesen.
Karácsonyra várva, adventi gyertya ég, lelkünk ne legyen bezárva, ha ránk ragyog az áldott ég. Karácsonyra várva, hív a szent éjszaka, szeretetben családunkkal, földre száll messiása.
Mikor szent karácsony csillagfény árad, kevesebb a könycsepp, kevesebb a bánat. Akinek asztalán nincs kalács, csak kenyér, káromló szó helyett imásusok szegény, mert karácsony este Isten jár a földön, hogy nyitott zsebre fehér gyolcsot kössön.
Mikor szent karácsony ajtót nyit a szíven, súgja a gazdagnak, hogy máson segítsen. Érts ma a könycsepp kínzó kiáltását, nincs trend testvére boldogtalanságát. Mert karácsony este, palota és börtön, szépé szépüljön, ha Isten jár a földön.
Mikor szent karácsony angyalai szállnak, öröm a vendége minden magyar háznak. Eltöpül ilyenkor a lálma, az álnyék, s megszépül a szívben, mint meg annyi szándék. Mert karácsony este Isten jár a földön, hogy templommá váljék, palota és börtön.
A legszentebb időszak, Ura! Kérünk, áld meg mindazokat, akik ma összegyűltek, hogy meggyújtsák az adventi gyertyákat. Ahogy a remény fényével világítjuk be ezt az időszakot, add, hogy emlékezzünk azokra, akik hittel várták a messiást. Ahogy a szeretet fényével világítjuk be ezt az időszakot, add, hogy emlékezzünk a gyermekre, ki gyengétségében adtak e földnek, hogy megvilágítsa számunkra a sötétet, és legegyszerűbb parancsolatát, szeressétek egymást. Ahogy most megünnepeljük az adventet, add, hogy a remény, béke, öröm és szeretet fényei ragyogjanak be minket, és úgy szórják fényüket a világba, mint gyertya a sötét ében.
Yeah.
nagy öröm mindig gyermekeket hallani, szolgálni, és szerintem ez a legnagyobb az Úr öröme, mert ő nagyon örül. Amikor azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa, minket is figyelmeztetett, hogyha olyanokká nem váltok, olyanok nem leszek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Ezt a ragyogást, ezt az őszinte szívet, amelyel hallottuk is, hogy szeretnék szépet mondani, de jó lenne, hogyha a felnőttek szívébe is ez a vágy lenne ott. És hinni, hinni, hinni. Isten áldja meg a ti életeteket, családjaitokat, és nagy szeretettel köszönjük a felkészüléseteket, mind a családi háttérnek, mind pedig a pedagógusoknak. Istentől megáldott adventet és karácsonyt szeretnénk kívánni. Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszban, a Zsoltárok könyvének 13. részének mind a 6 versében. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamba tanakodnom, s bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele! Ne újonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom, mert én hűségedben bízom, szívből újongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Ámen. Kedves testvérek, Isten tegye áldotta az ő igéjét, és azért, hogy ebben a ködös, téli, sötét időben, ami lelkünknek ragyogása megmaradhasson, sőt egyre ragyogóbbá válhasson adventbe, gyertek, imádkozzunk! Menyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, édesatyánk, mert hatalmas vagy bennünket megőrizni, megtartani, sőt az üdvösségre bevinni Jézus Krisztus által. Magasztalunk téged, Urunk, hogy mindazzal a sokféle erőtelenséggel, amelyel a világra születünk és egész életünkbe, roskadozunk e lehúzó létterheink alatt. Urunk, légy érette áldott, hogy a te erőd elégséges ahhoz, hogy ezeket a terheket hordozni tudjuk. Menyei édesatyánk az Úr Jézusért, szeretnénk megköszönni neked a te szeretetedet, amely a próbatételek között is reménységet tud nekünk gyújtani. Szeretnénk most is könyörögni ez adventi vasárnap csöndjébe. A betegeinkért, mindazokért, akik kórházakban vannak, vagy otthonaikban, vagy éppen műtétre várva, vagy azt követően. Kérünk, Urunk, hogy légy a gyászolóknak is élő reménysége, vigasztalója. Kérünk, Urunk, hogy légy a gyászoló családdal, amely az elmúlt héten is megállt, drága szerettük ravatalánál. Kérünk, Urunk, hogy bíztasd őket lelked által, hogy szemük fényének ragyogása ne homályosodhasson el, és kérünk, Urunk, minden megtört lelkű emberért, de könyörgünk, Urunk, az örvendezőkért is, hogy belőled tudjanak erőt meríteni, hogy örömük ne múló pillanat legyen, hanem Krisztusból fakadó életközösség veled. Ó, Úr Jézus, igéd nélkül elsorvad az emberi lélek. Itt állunk hát advent harmadik vasárnapjának csöndjébe, és szomjazó, sóvárgó szívünkkel kérünk, édesatyánk, hogy szólj hozzánk, hogy legyen a te igéd számunkra életté, erővé, feltámadássá. Így könyörgünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, szent lelkednek ereje által, és könyörgünk, Urunk, mi magunkért, az ige hallgatóiért, befogadóiért. Engedd meg, édesatyánk, hogy meg tudjunk nyílni, sőt, te magad segíts, Szentlélek Úristen, hogy kibeszélhetetlen fohászkodásaidért, a mi lelkünk úgy nyílhasson meg most is a délelőttön, a mindenható Isten számára, hogy befogadhassuk az élet világosságát. Úrunk, sok mindent kellett már látni eddig is földi életünk során, és sok minden van, ami fájdalmas, s ott hordozzuk a legbensőnkben. Engedd meg nekünk, amit láthatott az Aksimeon is, hogy mi láthassuk a világ üdvözítőjét, Krisztust. Áld meg adventi készülődésünket, karácsony felé való haladásunkat, csöndes imáinkat. Jöjj, Szentlélek, Úristen, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott igeszakaszban, a Zsoltárok könyvében, a 13. fejezet 4. versében a következőképpen. Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem, tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Szeretettel köszöntünk mindenkit advent 3. vasárnapján, Isten tiszteletünkön. December közepe van, és már is a 3. vasárnapnál tartunk, egy kicsit talán szokatlan is ez a számunkra, és az is eszünkbe juthat róla, hogy milyen gyorsan telik az idő. És ebben a nagyon rövid mondatban hangsúlyos az a szó, hogy telik. A mi számunkra ugyanis az idő az telik. Nem múlik, úgy elmegy, hanem minden a beteljesedés és nem a mulandóság felé halad. Mindez azt jelenti, hogy az életnek és az életünknek célja van. Ha csak múlik az életünk, akkor az azt jelenti, hogy az élet maga céltalan. Akkor csak úgy elmegy. Elmúlnak a napok, hónapok, évek, évtizedek, és akkor előidézhetjük gondolatainkban a régi slágert, amire sokan emlékeznek, különösebben talán az idősebb korosztályból. Rohan az idő, elmúlik az élet, évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy milyen gyorsan múlik az idő, akkor ez juthat az eszünkbe. Mint egy könyörtelen vonat csak megy, megy, rohan, megállíthatatlanul, mi meg rajta vagyunk, és ezzel együtt be is pörget bennünket. Mert hogyha ilyen gyorsan múlik az idő, és ilyen gyorsan múlik az élet, akkor ahhoz, hogy az élet tartalmas legyen, minél többet kell bele szuszakolni. Minden napba, minden órába, ki kell mindent használni. Minél több élmény, minél több megtapasztalás szükséges, hogy ne legyen üres az élet. És így türelmetlenné válunk, mindent akarunk azonnal, most rögtön. A mai igében Dávid is türelmetlen. Türelmetlenül vár. De egészen más az ő türelmetlensége. Ő ugyanis bajban van. Sokszor volt bajban, pontosan nem tudjuk, hogy most melyik bajban van, de valószínűsíthetjük, hogy abban, amikor menekülnie kellett Saul király elől, az ő bosszúja és haragja elől. És ez a menekülés, ez nem egy egyszeri alkalom, hogy tartott néhány napig, esetleg egy-két hónapig, hanem ez sok éven át tartott. Sok éven át 600 emberével menekült, bujkált, barlangokban lakott, úgy aludt, mint a nyúl, jön-e valaki, figyelni kell, rettegni kell, elkapnak-e, és így tovább. Egy nagyon nehéz időszak volt a számára. Dávid király nem a Black Friday miatt türelmetlen, hogy egész éjszaka ott ül a bolt előtt, hogy övé lehessen a plazma tévé, amit szeretne, vagy nem a mozi előtt várakozott türelmetlenül, hogy megkapja a jegyet a Csillagok háborúja legújabb vetítésére. Egészen más volt az ő türelmetlensége. Sok nyomorúságban volt része Dávidnak az élete során. Sokat háborúzott, éveken át menekült Saul elől, aztán a fia lázadt fel ellene, amikor már úgy tűnt, hogy viszonylag nyugalom van, a saját vére, a testéből való test, a véréből való vér volt az, amelyik fellázadt, és akár a halálát is kívánta. Szóval ő előle is menekült, nagyon-nagyon sok nyomorúságban volt része. És mégis, hogyha Dávidra gondolunk, akkor nem ezek jutnak elsősorban az eszünkbe. Hogyha azt mondanánk, hogy mondjon valaki egyet a királyok közül, akit boldognak nevezne, biztos ők benne mindenkinek ez jut az eszébe. pedig valószínűleg Jósiás is boldog volt, vagy Ezékiás király is boldog volt, mégis az legelső számunkra Dávid. Az ő fia Salamon ő meg a legboldogabb lehetett, hiszen sokat csatázott, de minden csatáját megnyerte, a lehető legnagyobb birodalommá tette Izraelt, minden sikerült neki, azt lehet mondani. És mégis azt mondjuk, ki volt boldog király, a legelső Dávid, aki az eszünkbe jut. És a Biblia is így beszél róla. Azt mondja, minden nyomorúsága ellenére is Dávidról, hogy az ő utóda Krisztus. Az új szövetségben is így olvassuk. A Dávid fia ő. A Dávid trónján ül. Milyen nagy dolog ez. És Dávid most mégis türelmetlen. De ebben a türelmetlenségében Istenre vár. Isten a minden számára. Most is az ő szabadítását várja, mert nem akarja a maga kezébe venni a sorsát. Megtehetné, megtehette volna több alkalommal is, legalább kétszer ír róla a Biblia, hogy megölhette volna Sault, biztatták is erre a katonái, a harcostársai, ő azonban mindig ellent kellett, hogy ennek álljon, és azt mondta, hogy nem, az Úr felkentjére nem emelhet kezet, hanem könyörgött azért, hogy Uram, te szabadíts meg. Látod, mióta kínlódok, küszködök, nélkülözök, bujkálok, méltatlanul, meddig kell még, Uram, várnom? Türelmetlen, de azt mondja, azért vagyok türelmetlen, mert nem akarom a magam kezébe venni a sorsomat. És annyira megragadott ebben az imádságában, ami megint csak erről szól, hogy ő milyen bajban van, és végre szeretne ebből megszabadulni, ahogyan fogalmaz, már többször volt lehetőségem elolvasni az igét, a Bibliát, sose tűnt még fel, csak most, ahogy a napi ige ez, ahogyan fel is olvastam, tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Annyira szép megfogalmazás, tartsd meg szemem ragyogását. Mit jelent a szem ragyogása? Itt ültek a gyerekek, az imént, tanárokkal együtt, hát egy tanár az biztosan tudja, hogy mit jelent a szemnek a ragyogása. Amikor elkezdi tartani az órát, és azt látja, hogy a gyerekek fészkelődnek, üzengetnek egymásnak, hátrafordulnak, meg ehhez hasonló, na ott nem ragyog a szem. De amikor azt látja, hogy beszél, és akkor véget ér az óra, és a gyerek oda megy, és azt mondja, hogy tanárnéni, még azt szeretném kérdezni, hogy? És nem azt kérdezi, hogy látta-e tegnap a sorozatot, hanem arról kérdez, amiről ő tanította, na ott elkezdődött valami. Ott már a gyerek nem azért tanulja meg azt az anyagot, hogy ötöst kapjon, vagy rosszabb esetben, hogy ne bukjon meg, hanem azért, mert érdekli, mert nyitottá vált, mert vágyik valami többre. És ez olyan öröm, amikor a tanárnak ez sikerül, ezt az érdeklődést felcsigázni. Egyszer erről prédikáltam, és biztosan emlékeznek rá a testvérek, hogy az én egyik tanárom is ezt mondta, az egyéni érdeklődés semmi nem pótolja. Ezt fel kellett írni a füzetünkbe. Amikor ezt eléri valaki, akkor onnantól kezdve nyert ügye van. Ragyog a szeme a gyereknek, és teljes nyitottsággal van, és vágyik még többre, előre akar haladni. Egy ismerősöm Budapesten él, és azt mondja, hogy nem bírja megszokni. Persze azért is, mert egész eddigi életét vidéken élte, faluban élte. Azt mondja, hogy azért sem bírja megszokni, mert mondjuk ő is utazik a metrón a munkahelyére, és ő így fogalmaz, nem akarom semmiképpen sem megbántani az ott élőket, de azt mondja, úgy érzi, hogy sokszor, mintha zombikkal utazna együtt, hogy rengeteg embernek be van dugva a füle, nem vattával, hanem ezzel a fülhallgatóval, felszállnak, és annyi, hogy mi folylik, mi zajlik körülöttük, az senkit nem érdekel. Hallgatom a zenét, elkülönültem a külvilágtól, hogy elférnek-e, felférnek-e mellettem, hogy útba vagyok-e, nem érdekel, csak én vagyok. Egyetlen célom az, hogy odaérjek a munkahelyemre. Metrón, jól van-e valaki, rosszul van-e, befér-e, nem érdekel, semmi. És mondja, hogy nem tud ezzel mit kezdeni. Na most Dávid ezért könyörög, és ezt kéri az Úrtól. Uram, ne engedd, hogy ilyenné váljak. Szemem ragyogását te tartsd meg, Istenem. Ne engedd, hogy ilyenné váljak, hogy én beleszürküljek, beleunjak, belesüllyedjek a világnak a posványába. Ne engedd, Uram, hogy ebben a sok menekülésben, ebben a sok nyomorúságban, amiben vagyok, eldurruljon a lelkem, hogy én magam is közönössé váljak minden iránt. Fél, Dávid, hogy könyörtelen, embertelen, sőt, istentelenné lesz, hogy egy apátiába zuhan. Fél attól, hogy itt van a 600 emberével, akiknek ő a vezetője, és aztán egy idő után egy rabló hadsereggé válnak ők is, egy hordává, bitangoknak a közösségévé. És ezt nem akarja. Próbálja azokat az embereket, akik vele vannak, szinten tartani, magához húzni, de ezek húzzák le nyilván. És mondja, Uram, szemem ragyogását, ne engedd, hogy ez megszűnjön. Mert hogy Dávidnak a szemei ragyogtak, amikor őrizte a nyájat, még suhancként, gyerekként, tudott gyönyörködni a teremtett világban, Istenben, már akkor énekelt az Úrnak, zsoltárokat imádkozott, mindenben tudott gyönyörködni, egy ragyogó szemű srác volt. Ragyogott a szeme akkor is, amikor Góliátot le kellett győzni. Ragyogott a szeme akkor, amikor már úgymond a csúcson volt, minden megvolt, mint király, és azt mondta, hogy nekem már mindenem megvan, de én az Úrnak akarok még templomot építeni, hadd tegyem meg. És aztán tudjuk, Isten nem engedte neki, hanem Saulnak kellett ezt megtennie, de ott volt benne mindig valami, valami több. És nem akarta elveszíteni ezt a ragyogást, a Károli fordítás szerint a szeme világosságát. Isten volt Dávidnak az öröme, a békessége, élete forrása, most azonban már régóta nélkülözi a szabadítás örömét is, ezért könyörög. Végül aztán azt hallottuk, hogy a zsoltár újra úgy zárul, minthogyha Dávid ragyogó szemekkel vallana. Én hűségedben bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz. Hiszi, hogy meghallgatja Isten, ezért van továbbra is öröme a bajban. Hiszen nem beszél arról Dávid a zsoltárban, hogy hálás vagyok, Uram, hogy megoldottad a bajomat. Nincs róla szó. Ez egy imádság. Elkezdi ott, hogy bajban vagyok, segíts rajtam, és a vége egy újongás. Mert ő előre hiszi, hogy Isten meg fogja szabadítani. A hite megőrzi még akkor is, hogyha most nincsenek tapasztalatai. A héten az egyik bibliakör alkalmára készültem, és mivel a végidők volt a téma, meg beteg is voltam, ültem, feküdtem, mikor, hogy, és olvastam sokat ebben a témában, előadásokat hallgattam interneten, és nagyon tanulságos volt az egyik előadó, többek között azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a hitünk túlszárnyalja a tapasztalatunkat. A hitünk több legyen, mint a tapasztalatunk. Fontos az, hogy a hitünk nyomán legyenek hit tapasztalataink, hiszen ezek erősítik további bizalmunkat az Úrban. Például azt, hogy imádkozunk azért, Uram, gyógyíts meg engem, vagy gyógyíts meg valamelyik szerettemet, és ez egy olyan csodálatos dolog, amikor ezt az ember megtapasztalja, hogy meggyógyul, vagy ő, vagy akiért imádkozott. De azt mondta az előadó, hogy bajban vagyunk, vagy bajban leszünk, ha csak a tapasztalatainkra alapozunk. Ha csak akkor van bizalmunk, ha tapasztaljuk Istentől a mi imádságainknak a meghallgatását, a jó dolgokat. Hiszen a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És azt mondta ez az előadó például, hogy egyszer biztos, hogy csalódni fogunk Istenben. Egyszer biztos nem fog meggyógyítani. Így van? Egyszer el kell menni ebből az életből. Egyszer mindenki meghal. Tehát lesz egy olyan biztosan, amikor hiába kérjük, hogy Uram, gyógyíts meg, vagy állíts talpra, vagy erősíts meg, és ez nem fog megtörténni. Akkor csalódni fogunk. Tehát nagyon fontos az, hogy azzal a teljes hittel és bizalommal legyünk az Úr iránt, mint Dánielnek a barátai, hogy de ha nem tenné is. Ugye Dánielnek a barátai is így voltak, hogy azt mondták, nem vagyunk hajlandóak arra, hogy Istent megtagadjuk. És akkor azt mondta a király, jó, akkor mentek be a tüzes kemencébe. És akkor azt mondták, hogy tudd meg, ó király, hogy nekünk olyan Istenünk van, hogy ő még innen is meg tud bennünket szabadítani. Nekünk ilyen Istenünk van. De ha nem tenné is, ha nem fogjuk ezt megtapasztalni, akkor is ő benne bízunk. Mi akkor is rendíthetetlenül hiszünk benne. Ezt vedd tudomásul, hogy te nem tudsz bennünket eltántorítani semmilyen módon, ha mi nem fogjuk most ebben a dologban megtapasztalni Istennek a szabadítását, mi akkor is hiszük, hogy ő van, hogy ő szeret, hogy megtart, hogy kézben tartja az életünket, és semmi nem történik az ő akaratán kívül. És testvérek, ez tesz bennünket olyan igazi ragyogó szemű keresztjének is. Olyan jó, amikor ilyenekkel találkozunk, akár itt a gyülekezetben is. Nekem például olyan kiváltság az, hogy most már évek óta részt vehetek, vagy vezethetem is a keresztkérdések kört. Amikor bejönnek az emberek olykor az utcáról, tényleg semmit sem tudva, csak egy nyitottsággal, valami vágyakozással, valami több iránt, az élet értelme iránt, és akkor látszik, hogy az első alkalmon egy kicsit szoronganak, csendben vannak, és akkor a negyedik, ötödik alkalomnál már nyiladoznak. Már érzik, hogy itt tényleg nem fognak bennünket se megszégyeníteni, se bántani, hogy ezek szeretnek, elfogadnak, és elkezdik feltenni a keresztkérdéseiket is. A nehéz kérdéseiket is. És látszik, ahogy ragyog a szemük, hogy nyitottak, hogy az, amire eddig vágytunk, az a valami több, amitől értelmes az életünk, arra itt meg fogjuk találni a választ. És olyan csodálatos, amikor ki tudják mondani, hogy Krisztus a válasz. Hogy már nekem is örök életem van. És olyan jó, amikor még tovább mennek, mikor már itt vannak az templompadokban, és azokat a kérdéseket teszik fel, hogy hogyan hálálhatnám meg ezt Istennek? Hogyan szolgálhatnék? Hogyan tehetnék valamit az ő dicsőségére? És természetesen rajtuk kívül is nagyon sok ragyogó szemű keresztény van köztünk, amiért Istennek legyen hála és dicsőség. Ugyanakkor legyünk őszinték, hogy nem mindig vagyunk ilyen ragyogó szeműek. És testvérem, azt szeretném mondani, hogy ha ma úgy érzed, hogy te nem vagy ilyen, hogyha a te szemed inkább homályosodik ezekben a napokban vagy hetekben, ha úgy érzed, hogy egyre szomorúbb vagy, hogy Isten szabadítása távol van tőled, akkor tudnod kell, hogy azt kell tenni, mint Dávid, kérni. Nem feltétlenül magad kezébe kell venni a sorsodat, hanem azt mondani, hogy Uram, ne engedd, hogy elveszítsem ezt a ragyogást, a benned való gyönyörködést, de látod, hogy mennyire el vagyok már gyengülve, hogy már mennyire nem bírom a fájdalmakat, terheket, kérlek, te szabadíts meg engem. Az advent azt is jelenti, hogy várakozás, és mi nem csak Jézus Krisztus szülinapját várjuk, hanem várjuk az ő dicsőséges visszajövetelét is, mert ő az életét adta értünk, és higgyétek el, hogy ez a világ nem a múlandóság, hanem a beteljesedés felé halad. Bármit látunk is, bármilyen elképesztő dolgokat tapasztalunk a környezetünkben, bármennyire lesújtó sokszor az, amit a hírekben, híradóban látunk és hallunk. Tudnunk kell, hogy itt minden az Isten akarata szerint történik, és hogy ő ezekről tud. Bármit tapasztalunk magunk körül, az nem véletlenül történik. És Istennek nem csak a világgal, hanem velünk is terve van. Mi sokszor olyan passzívan állunk az Isten akaratához, és talán még azt is mondhatom önzően. Sokszor azt kérdezzük inkább, hogy Uram, mit cselekszel értem? Mit fogsz tenni értem? Mikor szabadítasz meg? De kérdezzük meg azt is, hogy mit akarsz, Uram, általam cselekedni? Mit akarsz ebben a világban, amiről neked terved van, elgondolásod van, általam megvalósítani? Amikor a filiszteusoktól rettegett Izrael, emlékszünk arra az eseményre, arra a történetre, hogy megegyeztek a zsidók és a filiszteusok, hogy ne öljük, ne kaszaboljuk egymást, ne vontsunk annyi vért itt a harcmezőn. Kiállítunk, mondták a filiszteusok, mi egy vitézt, kiállítsatok ki, ti is egy vitézt, vívjanak meg egymással, aztán amelyik győz, az az ország győzött. Hát ez egy teljesen logikus döntés volt, felhívás, és azt mondták, legyen így, és akkor kiállították Góliátot, ezt a 3 méter magas izomkolosszust, aki egész gyerekkorától kezdve a harcban élt és nőtt fel, legyőzhetetlennek tűnt. Nem ismert kiállni ellene senki. 40 napja ott állt egymással szembe a két hadsereg, Ez a Góliát csak állt és várta, hogy mikor jön már valaki megküzdeni vele is, hát a zsidók nem gyávák voltak, hanem tudták, milyen nagy a tét, és nem mert kiállni senki sem. És akkor jön a ragyogó szemű, lelkes suhanc, mert szó szerint suhanc volt, Dávid, akit az apja elküldött a csatába, de nem azért, hogy harcoljon, hanem hogy az idősebb testvéreit meglátogassa, vigyen nekik egy kis ételt, ehhez hasonló, és akkor látja ezt a furcsa háborút, hogy a kardok a hüvelyükben vannak, csak állnak egymással szembe, egy fickó, egy ellenség itt ordibál, szidalmaz, gyaláz bennünket, hát mi lesz itt? És amikor kezd összeállni a fejében a kép, akkor odaáll a Saul király el, és azt mondja, hogy én akarok vele megvívni. Le fogom győzni. Mindenki természetesen kételkedik, ó, ez butaság, ilyenek, és akkor ki mondja a kulcsszót? Hát én az Úr nevében megyek oda. Le fogom győzni. Testvérek, mindenki várt a szabadítóra, ott az izraeli hadseregben. Mindenki azt várta, hogy ugyan ki lesz az, aki olyan vitéz, olyan harcos, olyan erős, hogy eséllyel állhat ki a Góliát ellen. És akkor megjött Dávid, és azt mondja, hogy hát majd én kiállok. Tudjátok, mit értett meg Dávid? Hogy teljesen mindegy, hogy kiáll ki Góliát ellen. Teljesen mindegy. Mert nem az számít, aki kiáll, hanem hogy milyen hittel áll ki. Hogy Dávid azt megértette, hogy Isten meg akarja magát dicsőíteni itt. Testvérek, hiszem, ha Dávid becsukta volna a szemét, akkor is eldobja a követ, akkor is ledönti a lábáról Góliátot. Tovább megyek. Hiszem azt, tudom, butaságnak tűnik, én hiszem azt, ha egy óvodás ment volna oda ugyanezzel a hittel, hogy én legyőzöm Góliátot, az is legyőzi. Ha másképp nem, akkor jön Góliát felé, megbotlik, és beleesik annak a kölyöknek a kardjába. Biztos, hogy győzött volna, mert ez el volt döntve. És Dávid ezt ismerte fel, hogy nekem most nem azért kell könyörögnem, hogy Uram, adj szabadítást, hanem megértette, hogy Isten engem akar felhasználni ebben a szabadításban. Álljak oda. És így tapasztalta meg ő is, és az egész nép is, hogy Isten cselekszik. Isten mindent kézben tart. És olyan jó megérteni így, hogy Istennek terve, célja van velem és az én életemmel, még a kórházi ágyon is. Amikor én mindent úgy látok, hogy itt minden elveszett, itt minden reménytelen, itt minden összeüsködött ellenem, itt semminek nincs már értelme, akkor nekem azt is tudnom kell, hogy Istennek lehet így is célja. És nem biztos, hogy csak azt kell kérdeznem, hogy Uram, mikor jön már egy új orvos, aki majd meggyógyít? Uram, mikor találják már fel az én betegségemnek az ellenszerét, a gyógyszerét? Mert lehet, hogy nem ez lesz a szabadítás. Hanem úgy szabadít meg az Úr, hogy azt mondja, jól van, jó és hű szolgám, ma kevesen hű voltál, itt véget ér a földi életed, gyere be a te Urad ünnepi lakomájára. És amíg itt vagy, addig az a feladatod, hogy mást vigasztalj. Hogy már nem neked akarok adni, hanem általad akarok adni másnak. Szemeink ragyogása akkor kezdődik el, és lesz folyamatos, hogyha ezeket tudjuk. Hogyha tudjuk azt, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta mindenkiért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogyha tudjuk, hogy terve, célja van a világgal, bármennyire sokszori kétségbejtőnek is tűnik minden. Hogyha tudjuk, hogy célja, terve van velem is itt a földön, és ha tudom, hogy helyet készített nekem a mennyben önmagánál. Így várjuk a karácsonyt, és várjuk Krisztus visszajövetelét is ragyogó szemmel, keresve azt, hogy Uram, hol és hogyan akarsz használni a te dicsőségedre. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked a te szeretetedet. Hálások vagyunk azért, hogy hallhattuk Dávidnak az imádságát, a bizonyságtételét, hogy milyen hamar el tudott jutni a kétségbeesés félelmétől a te jelenlétedben, a boldogságig és a hálaadásig, minden nyomorúságos körülménye közepette. Kérünk téged, Úrunk, hogy mindaz, amiről az imént hallottunk a te igéd, szent lelked vezetése nyomán, azt hadd tudjuk megvalósítani. Szeretnénk, Urunk, hogyha minél többet tudnánk a Te szőlős kertedben munkálkodni, minél többet tudnánk és akarnánk cselekedni a Te dicsőségedre. Szeretnénk sokkal többet azt kérdezni, hogy mit tehetünk mi, érted, vagy hová küldesz, mit cselekedhetünk embertársainkért, mint azt kérdezni, hogy Te mit akarsz tenni velünk. Urunk, tégy bennünket válaszokká, mint ahogyan válasszá tetted Dávidot is ott a Góliát elleni harcban. Köszönjük neked, Urunk, hogy míg rengeteg ember csak a maga dolgával van elfoglalva, és önmaga körül forog, mi az önzés helyett Te rád figyelhetünk. Segíts bennünket, Urunk, így várni a Te visszajöveteledet, és ha van erre lehetőségünk még, akkor add, hogy legyen áldott az ünnepi készülődésünk, és az ünnepünk, a karácsonyunk. Így lehessen valóban a szeretet ünnepévé, hogy nem csak egymást szeretjük, hanem Téged, aki mindennél jobban szerettél bennünket. Így kérünk, hogy áld és szenteld meg életünket, vasárnapunkat, további adventi készülődésünket. A Te kegyelmedért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.